Kedves hallgató, a Hálózat második podcastját hallod, én Holzer Nagy Emese vagyok. A következő témánk a motiváció kérdése a szociális szakmákban. Tényleg csak a pénz számít? Első vendégünk Kici Gellért, szociális munkás, emberi erőforrás menedzser, a Baptista Integrációs Központ vezetője. Motiváció esetében szét kell-e választani, vagy lehet-e szétválasztani, ha más-más munkáról beszélünk? Ha mondjuk valaki egy multinál dolgozik, ha valaki a szociális szférában dolgozik, ha valaki magánvállalkozó a szociális szférában, mitől lesz motivált egy munkavállaló?
Van egy rossz hírem a vezetők számára, nincs egy egységes célrendszer, vagy motivációs rendszer, hanem ez mindenkinél más. Ugye itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy picit beszéljünk arról, hogy mi is az a motiváció, mert ez sokan szerintem félreértik. Minden embernek vannak belső feszültségei, el akarnak érni valamit. Ez nem a tűzpiros Ferrari, persze biztos, hogy van ilyen is, de hogy alapvetően nem maga a tárgy, hanem az a tárgy által közvetített valami.
Érzés.
Tehát például akár egy érzés, igen. Tehát ugye mondjuk, hogyha én vágyok egy szép kertes házra, akkor én nem a téglák halmazára vágyom és arra a tárgyra, hanem arra, hogy van egy hely, ahol otthon érzem magam, ahol a kertben bütykölve elfelejtem a világot, ahol megnyugszom, ahol jól érzem magam. Én ezért egy csomó mindent hajlandó vagyok megtenni. Amikor ezért cselekszem, na az a motiváció. Ezt a belső szükségletemet valamilyen módon ki tudjam elégíteni. Mert ezért dolgozom. Másért nem dolgozom. Mondok egy példát, ha én közösségben szeretnék dolgozni, akkor ha bezárnak egy irattárba, és ott egyedül kell iratokat rakosgatnom, nem leszek motivált bármennyi pénzért, és ezt én merem vállalni ezt az egyébként sarkatos kijelentésemet. Lehet, hogy tök jól elvégzem a dolgomat, hozom a kötelezőt, de nem leszek motivált. A motivált ember az az, aki többet tesz bele, nem kell folyamatosan ellenőrizni, mert saját magától van benne egy hajtóerő, ami őt viszi arra, hogy ezt megcsinálja. Hogyha ez a két cél, a szervezeti cél, illetve a motivációs cél, ami az egyénben van benne összeér és azonos, akkor ott alakul ki az, ugye, hogy mondjuk azt, hogy megvalósul a motivált munkavállaló, és vezetői szempontból ez a legjobb eset, mert hogy ő belső késztetést érez arra, hogy elvégezze azt a feladatot, amit egyébként a cég ad neki.
A motiváció viszont sokszor ugye rejtve van. Hát honnan tudjam én, hogy a harmadik emeleten dolgozó kolléganőnek mi a szíve csücske, mi a baja, mi az, ami őt ösztönzi, mi az, amit ő büntetésnek él meg. Hát hogy tudja ezt minden egyes munkavállalójára kiterjeszteni, ezt a tudását?
Igen, megint csak, lehet, hogy most csak rossz hírem lesz a vezetőknek, de hogy ez a vezető feladat ezt felismerni. Meg az érdeke is egyébként, mert hogyha csupa motivált munkavállalója van, akkor neki is sokkal könnyebb lesz az élete. Ezt egyébként beszélgetéssel, kommunikációval, egymásra hangolódással lehet megtenni. Ez az, amit legelőször teszünk félre, hogy most határidő van, most ezt le kell adnom, most azzal kell, azt kell megcsinálnom, kiír rá beszélgetni, nem lopom a napot. Ugye szokta, van az a főnök, aki azt mondja, hogy inkább csináljuk sem, mint hogy bölcsészkedjünk. Ugye ezt rendszeresen megkapom, hogy bölcsészkedem. És hogy az a rossz hírem van ezeknek a vezetőknek, hogy sosem, vagy hát vakok szerencséje lehet persze, de hogy alapvetően nem lesznek motiváltak a munkavállalói. Meg lehet, hogy meg fogják csinálni a kötelezőt, amint elfordul, nem azt fogják csinálni. Hogyha valaki talicska munkavállaló, az azt jelenti, hogy addig megy, amíg tolják, magyarán amíg a főnök ott van, jelenléte van, ellenőrizni kell, és az hosszú távon sokkal macerásabb, mint mikor az ember azt tudja mondani, hogy oké, megbízom benne, tudom, hogy megcsinálja, és nem kell vele annyit foglalkoznom. Hogy én például igyekszem, amikor valaki jön hozzánk állásinterjúra, vagy valakit meghívok egy állásra, manapság sokszor azon veszem magam, hogy sokkal inkább azt figyelem, hogy azon a helyen ő megkapja azokat a szükségleteket, vagy nem tudom, azokat a feltételeket, amivel ő ezt a belső mozgatórugót, ezt ki tudja elégíteni. Én szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy a tudása milyen. Persze nyilván ennek vannak határai, de hogy alapvetően, hogyha választanom kell, hogy van egy vérprofi, aki mindent tud arról a területről, arról a feladatról, amire én éppen embert keresek, De érzem rajta, hogy így nem igazán kapcsolódik magával azzal a céllal, vagy egy olyan ember, akinek a tudása bizonytalanabb, viszont érzem, hogy nagyon kapcsolódik ehhez a feladathoz, vagy célhoz, ahova én embert keresek, akkor én ezt az utóbbit választom mostanában. A tárgyi tudást meg tudjuk szerezni, azt fel tudjuk venni, nyilván, hogyha az alapok jók, viszont az egy pótolhatatlan dolog, hogy valaki motivált, hogy valaki belsőleg érzi azt, hogy neki ezt csinálnia kell.
Akkor konkrétan, amikor új munkavállalód érkezik, vagy amikor egy csapatépítőn dumcsizgattok, leültök, akkor ásás indult, egy kis pszichológia, mert ugye nem is biztos, hogy szívesen elmondja, hogy igaza, lehet, hogy nem is tudja valójában, hogy őt mi motiválja igazán. Tehát hogy lehet ezt felszínre hozni?
Figyelj, szerintem azt érezzük. Ha közösségre vágyunk, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy mindig társaságba megyünk. Ha nem ezt tesszük, akkor ott problémák vannak, az egy másik ügy, de az emberek nagy része az ösztönösen a felé hajlik. Vagy azt csinálja, és akkor egy idő után látod, hogy akkor vigyorog, amikor elmegyünk kenuzni. És amikor berakom őt egy szobába egyedül, vagy egy feladatot egyedül kell megcsinálni, akkor nem örül, akkor nem vigyorog. Van olyan kollégánk, akinél azt vettem észre, hogy amikor azt mondtam neki, hogy figyelj, akkor ez most a tiéd, fogd össze, beszélj ezzel, mondd meg annak, mit csináljon, akkor kivirult.
Felelősséget adtál neki.
Igen. Ő neki például ez volt a fontos, hogy meg tudja valósítani önmagát, hogy kontroll tudjon tartani azon, amit ő csinál, hogy ezt irányítani tudja. Őt például ez motiválta. Na most egyébként ugye beszéltünk arról, hogy minden embernél mások ezek a mozgatórugók, de azért a szakirodalomban van egy-két olyan elmélet, ami próbál ebben segíteni. Vannak ilyen típusok, vagy ilyen tipológia, hogy akkor nem tudom én, 10 fajta motivációs rugó, vagy van, amelyiknél kevesebb van. Tehát, hogy vannak erre vonatkozóan mindenféle szakirodalmak, ennek utána lehet nézni egyébként. Érdemes is. Nyilván, mint minden tipológiát, nem lehet ezt a való életben egy az egybe alkalmazni, de nagyon jó orientáció arra, hogy mondjuk hova lehet őt besorolni. A legfontosabb az, és ezt hangsúlyoznám ki, mert ezt sokszor elfelejtjük egyébként, vagy nem is tudjuk, vezetők nagy része nem tanulta azt, hogy kell vezetni. Tehát ez ugye mi azt gondoljuk, hogy vezetni azt van, aki tud, van, aki nem tud, azt annyi.
Mert ez élet ugye, ez egy más modellt is felhoz. Tudjuk nagyon jól, hogy akár a hivatali világban, vagy a versenyszférában igenis léteznek olyan vezetői stílusok, amelyek ellentmondanak annak, amiről te beszélsz, vagy hát legalábbis egy másik utat mutatnak, az a kihajtjuk a munkavállalónkat, félelemben tartjuk, vagy büntetjük, jutalmazzuk, kicsit így játszunk vele, hogy aztán hálás legyen, tehát ennek is van egy szakirodalma, meg egy hagyománya, akkor kinél van a bölcsekköve?
Valóban van ez a büntető szankcionáló és jutalmazó rendszer, és vannak bizonyos fajta tevékenységek, ahol ez korlátozottan működőképes, de alapvetően nem véletlenül lett most már egyre általánosabb az a vélekedés, hogy a vezetőnek valahogy ezeket a belső mozgatórugókat elő kell az emberből, és ezeket azonosítani kell, mert hogy a jutalmazás, büntetés, eljárás az nem eredményez igazán motivált munkavállalókat, szabálykövetőket lehet, hogy eredményez, és ebből van az, ez egy nagyon jó példa, nagyon szeretem. Egyszer beszélgettünk egy barátommal arról, hogy akkor most ez a motiváló, ő ugye mindig úgy mondja, hogy bölcsészkedő, ez a beszélgető, és beszéljük meg, hogy kéne ezt csinálni, vagy az, ami mondjuk az ilyen fegyveres testületekben van, hogy akkor fogjuk magunkat, és ez a parancs, csináljuk. És persze vannak szituációk, amikor nem megengedhető az, mondjuk, hogy mi most beszélgessünk a gyerekek, akkor ez így most jó lesz, akarod-e ezt csinálni? Ugye nagyon közeli példa, amikor a menekültek megjelentek a határon. Bármelyik segélyszervezet tulajdonképpen ilyen félkatonai rendszerbe állt, mert hogy abban a pillanatban arra nem sok idő van, hogy most arról beszélgessünk, hogy akkor egyezik-e a te belső mozgatórugóddal az, hogy akkor kimenjél oda, és ott legyél. Persze az nem baj, hogyha a vezető ismeri azokat, akiket oda küld, tehát hogy valószínűleg ő is azért olyan embereket küld, aki ezt jól meg fogja csinálni. Na mindegy, de hogy visszatérve, hogy ugye a fegyveres testületeknél van ez a rendszer, hogy parancs, és akkor azt végre kell hajtani. Például volt az egyik ilyen büntetés végrehajtási intézetből volt egy történet, hogy a parancsnok kiadott egy parancsot a beosztottjainak, hogy az ebédlőbe tegyenek föl egy órát. És akkor parancs értettem, ugye a beosztottak mentek, és fölrakták a falra az órát, pont a másik mellé, mert hogy a parancsnok előző nap is kiadt ezt a parancsot, amiről ő elfeledkezett, ugye parancs értettem van, a parancsot nem kommentáljuk, hanem végrehajtjuk, fölraktak egy másodikat is, és akkor ment le a parancsok, és látta, hogy egymás mellett két óra van.
Szociális területen dolgozol, ami közismerten egy nehéz terep. Te hogyan tudod motiválni a kollégáidat? Ugye eddig arról beszéltük, hogy őket mi motiválja.
Ez egy elég nehéz dolog. És ugye azért, amikor arról beszélek, hogy a belső mozgatókat kell megtalálni, és akkor motivált lesz, hogyha ezek egyeznek, azért ennek vannak határai. Ugye most nem kell Maslowról beszélnünk, mindenki ismeri.
Piramis.
Igen, hogy addig, amíg az alapszükségleteim nincsenek kielégítve, addig a önmegvalósítás és a feljebb szinteken lévő szükségleteket nem, arra nem törekszünk, illetve az nem motivál. Azóta ez kiderült, hogy azért nem teljesen így van, tehát hogy van olyan, amikor az alapszükséglet nincs meg, és mégis egy magasabb hierarchiai szintbe tartozó szükségletet próbálunk meg kielégíteni, de hogy alapvetően inkább az a lényeg, hogy van egy korlát, amit nem tudunk átlépni. Tehát, hogyha mindennapi megélhetési gondjai vannak a munkatársainknak, akkor kevéssé tudunk arról beszélni, hogy mennyire klassz dolgot csinálunk. De mégis van egy határ, amikor viszont mondjuk a pénznek a motiváló hatása az elmúlik. Egy bizonyos szint fölött ezzel már nem lehet motiválni őket, ez nekem meggyőződésem. És akkor bizony jönnek ezek a dolgok. Hogy lehet motiválni? Én szerintem úgy lehet, hogy először is meg kell ismernünk azt az embert. Szeretne másoknak segíteni, ez őt jó érzéssel tölti el? Mert akkor nyilván azt kell neki mondani, hogy figyelj, Józsi bácsi, egyel beljebb van. Hát ez mekkora szó.
Tehát igen. Azokat támogatod, azokat az érzéseket támogatod, dicséretben, elismerésben, ami az
igen,
ő mozgató.
Igen, így van. Ezek mondjuk persze általában keverednek, tehát valaki lehet azért dolgozik itt, hogy segítsen másokon, és közösségbe legyen, és még nem tudom én micsoda. De mondjuk például, hogyha valakinél az van, hogy ő közösségben akar lenni, akkor nyilván olyan úgy szervezem az ő munkáját, hogy folyamatosan emberek között legyen, hogy a kapcsolódási igényei meg legyen. Ha valaki a saját magát szeretné fejleszteni, ő tovább akar lépni, még akár az is, hogy azt látod rajta, hogy szeret másokat irányítani, nem azért, mert főnökösködni akar, hanem mert hogy úgy érzi, hogy most ő kézben tartja, és megvalósít valamit, akkor neki kisebb projekteket kell adni, amiben ő a főnök, és a többi, és a többi. De ehhez ugye az kell, hogy te ismerd ezt a belső motivációt. Ehhez meg az kell, hogy nagyon sokat beszélj vele. Tehát nálunk például a mi intézményünk 6 telephelyből áll, és ezeknek a telephelyeknek van vezetője. Velük mi havonta egyszer leülünk egy 3-4 órás ilyen vezetett coaching alkalomra, tehát ott ül egy coach, aki ezt próbálja moderálni. Emellett van a formális telephelyvezetőink, ahol feladatokat beszélünk meg, ilyesmi. És mellette rájöttem arra, hogy kénytelenek vagyunk, mert nem is az, hogy kénytelenek vagyunk, de hogy óriási haszna van annak, ezt mi úgy neveztük el, hogy informális terephelyvezetői, amit általában a Pántlika nevezetű műintézményben költünk el munkaidőben. Én ezt vállalom, munkaidőben ezek az emberek, akik velem dolgoznak, munkaidőben söröznek, de nem véletlenül. Egész egyszerűen arra jöttem rá, hogy a Pántlikában, most ki málna mellett, ki egy sör mellett, elmondja nekem azt, hogy nagyon rosszul esett, amikor a múltkor azt mondtad, hogy ne haragudj, de hogy ezt beszéljük meg, mert ez nekem fontos. Nekem fiatalabb munkatársaim vannak, és nekik nagyon-nagyon számít az, hogy elismerjem őket. Ezt is tőlük tudtam, meg a Pántlikában egy ilyen beszélgetésnél, hogy nekik igényük van arra, hogy én megdicsérjem őket. És akkor legközelebb mondták, hogy nem dicsérem őket. De mondom, figyelj már, hát a múltkor beszéltük, és azóta itt megdicsértelek, ott mondom. És akkor mondták, hogy igen, de az, hogy jaj, de jól dolgoztál, az nekem nem elég. Tehát az nekem nem jó. Ha te azt mondod nekem, hogy na, ezt gyönyörűen megcsináltad, hogy ebben ügyes voltál, nem tudom én micsoda, nekem az segít. Egyrészt azért, mert tudom, hogy mi az, amin fejlesztenem kell, és mi az, amit jól csinálok. Tudok hozzád alkalmazkodni. És azóta én ezt tudom, hogy így kell velük közlekedni, és hogyha valamit elszúrok, azt egy formális megbeszélésen nem fogják nekem mondani, de ha leülünk a pántlikába, akkor az első sör után, vagy már nem kell, hogy sör legyen, de mindegy. Szóval, hogy az első 20 perc után, vagy lehet, hogy egy óra múlva, vissza fogja nekem mondani, és ez nekem, mint egy falat kenyér úgy kell.
Rohangáltam már én úgy székek körül, meg dobálgattunk egymásnak labdát csapatépítő foglalkozásokon, hogy azt látom, hogy mindenki szívja a fogát. Nem éreztük magunkat komfortosan ebben a helyzetben. Ez mit jelez neked? Tehát ha szán időt a vezető arra, hogy legyenek csapatépítő foglalkozások, de láthatólag mégsem eredményes, akkor hol a hiba?
Szerintem sok helyen lehet a hiba, az egyik az lehet, hogy ez nem jól lett összerakva. Tehát, hogy én voltam már olyan tréningen, meg éreztem magam már ilyen helyzetekben úgy, hogy ez egy ilyen kipipálandó valami. Tehát, hogy elolvastam a könyvbe, hogy ezt így kell csinálni, és akkor dobjuk a labdát, és akkor mindenki azt mondja, veled valami komoly zűr van, miért dobáljunk mi itt labdát? És akkor ezt fel kell tudni ismerni. Erre nagyon jó példa, vagy egy nagyon izgalmas példa szerintem. Nyilván ez a szervezeti kultúrákról szó, de annak idején nagyon régen volt ebből, azt hiszem még hír is volt, hogy ugye amikor a Suzuki gyár az idejött, hogy akkor ők majd építenek egy gyárat, és a majdani középvezetőket elvitték Japánba. És ott ugye bemutatták, hogy mi hogy dolgozunk mi. Ők minden nap eléneklik reggel a vállalat himnuszát, ezzel kezdenek. És volt egy ilyen marha nagy, nem tudom én, felzúdulás ebből a magyarokról, akik ilyet sose csináltak, hogy mi ez, hagyjuk már ezt ne csináljuk. És néha ezt érzem, hogy vannak ilyen baromi hangzatos technikák, meg, de hogy közben elfelejtődik, hogy ott kapcsolódni kéne az emberekkel. De ha jól van csinálva, akkor szerintem ezek nagyon fontosak. Az, hogy mi leülünk a pántlikába, ez egy megoldás a százból. Lehet hegyet mászni, meg lehet kirándulni, meg lehet bármit lehet csinálni, meg lehet szakembert hívni, lehet tréningezni, bármit lehet csinálni. Szerintem a lényeg az, hogy kapcsolódás és megismerni egymást. Nem elég belőle. Egyszerűen az a nehéz ebben, hogy jobban, sokkal jobban teljesítenek a kollégáink, és mindig azt mondják, hogy még beszéljünk. Én azt gondolom, hogy minden ember, aki dolgozik, arra vágyik, hogy a másikhoz kapcsolódjon, és az odafigyeljen rá, hát pláne egy főnöknél. Ezt félre lehet tenni, hogy leadjuk a 26. statisztikát, csak szét fog esni az egész. És nagyon furcsa egyébként, hogy a szociális területen van egy-két olyan vezető, ugye szeretjük magunkat abban álltatni, hogy mi szociálisak, meg empatikusak, meg a fene tudja, mik vagyunk, és közben úgy bánunk a munkatársainkkal, mint nem tudom én, valamilyen utolsó senki háziakkal. És ez nem működik. Nem vagyok híve egyébként ezeknek az ilyen parancsolgatós vezetőknek se. Én szerintem az látszólag működik, de sosem működik igazán. Ez meg rohadt nehéz, de ebben meg azt gondolom, hogy van értelme, és amikor az ember valakinél látja, hogy kivirágzik és kibontakozik, és onnantól kezdve 20 harap, hát ez fantasztikus érzés. Minden vezetőnek kéne magát képeznie, hogy egy kicsit tudatosabb vezető legyen, mert szerintem ezt lehet fejleszteni, ez egy szakma egyébként. Egy kicsit azt is gondolom, hogy a szociális területen kutya kötelességünk kapcsolódni a munkatársainkhoz. Azon el lehet gondolkodni, hogyha a mellettem 8 órában dolgozó, akivel többet vagyok, mint a családommal, emberrel, nem bírok szót érteni, és azt se tudom, hogy amikor kilép az ajtón, hova megy, és ő milyen, akkor hogyan tudnánk egy törött sorson mondjuk változtatni? Hogyan tudnék én egy hajléktalan embernek segíteni, hogyha a saját munkatársamról nem tudok semmit?
Nehéz Gellért végszavai után bármit is hozzátenni még a motivációs témához, de azért megkíséreljük ezt. További vendégünk Papp Krisztina, a második kerületi Család és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetője. Gellért ugye sok mindent elmondott manapság, amikor mindenki anyagilag azért kihívások elé van állítva, hogy a pénz azt állítja, hogy nem egymagában nem motivál. Mi a véleményed erről?
Természetesen egyetértek, hiszen önmagában a pénz nem motiváló erő, de azt is gondolom, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni azt az érzetet, ami egy munkavállalónak ahhoz, hogy megfelelő módon tudja végezni a munkáját, ahhoz elengedhetetlenül szükséges, az pedig a fizikai, anyagi biztonság. Az a feladat, ami munkát végez, azért olyan mértékű juttatásban kell, hogy részesüljön, amitől ő egzisztenciálisan biztonságban érzi magát, hiszen ebben a foglalkozásban, ami a szociális munka, ott elengedhetetlen, hogy a szakember komfortosan érezze magát, kiegyensúlyozott tudjon lenni ahhoz, hogy megfelelő módon fordulhasson a segítségre szorulókhoz, ne a saját nehézségei, gondjai legyenek azok, amelyek elnyomják az ő figyelmét. Tehát ahhoz, hogy egyensúlyban legyünk magunkkal, ahhoz azért az elengedhetetlen, hogy egzisztenciális biztonságban legyünk. Az, hogy éppen a közalkalmazotti bértábla mit ír elő és mit ad a számunkra, az egy helyzet, de azt gondolom, hogy a munkáltatók nagyon sokat tehetnek azért, hogy ezen kívül még valamilyen fajta anyagi juttatásba tudja részesíteni a munkavállalót. Lehetnek ezek egyéni elismerések, de számos helyen, hogyha csak a fővárosra gondolok, azért a kerületekben vannak kerületi pótlékok, különböző egyéb juttatások, amelyek hát ezt a nem túl magas jövedelmet valamelyest korrigálják.
Mondjál légy szíves néhány példát.
Hát létezik, mint említettem, a kerületi pótlék, van, ahol veszélyességi pótlékot is adnak a munkáltatók, a fenntartók. Van a ruhapénz, amely eléggé különböző, hogy adott kerületben ez milyen mértékű, de ennek a mértéke is sokat jelent. Szeptember elején gondolok arra, hogy azok a munkavállalók, akiknek iskolás gyermekeik vannak, azok iskolakezdési támogatásban részesülhetnek. Van, ahol a kerület meghatározott időben plusz félhavi, egyhavi jövedelmet ad a kerületi intézményeinek a dolgozói részére. Tehát ilyen fajta juttatások léteznek, amelyek kiegészítik, és valóban azt éreztetik a dolgozóval, hogy érdemes abban azon a területen dolgozni.
40 éve vagy a pályán.
43.
Természetesen a végén arról is szeretnélek majd megkérdezni, hogy téged mi motivál ennyi évtizeden át, de a sok évnyi tapasztalatod mit tanított meg arról, hogy hogyan lehet a közvetlen munkatársaidat motiválni? Tehát vannak-e ilyen második kerületi családsegítős praktikák?
Hát ez az a kérdés, amely egy intézményvezetőt, egy munkáltatót szerintem nap mint nap, éjjel-nappal foglalkoztat, hogy hogyan tudom elérni azt, hogy a munkatársaim motiváltak legyenek, és jól érezzék magukat a munkahelyükön, és szívesen járjanak bedolgozni. Nyilván az egyéni motiváció az mindenkinek más, hogy miért is került erre a pályára, de hogyha már így döntött, akkor azt olyan körülmények között végezhesse, és olyan feltételek között, ahol úgy érzi, hogy ő biztonságban van, bizalommal fordul a munkatársai felé, és még azt is érezheti, hogy kreatív lehet a munkájában. Én ezt a három fogalmat gondoltam át itt a beszélgetésre készülve, hogy ezeket látom a kollégáimon, hogy ezek azok az érzetek, amelyek meghatározzák az ő mindennapjaikat. Család és gyermekjóléti szolgáltatásban az elmúlt években számtalan sok változás történt. Mondhatnám azt, hogy a bizonytalanság volt az, ami az állandóságot, az örökös, úgy fogalmaztunk, hogy a változás az állandó az életünkben, és ahhoz, hogy ezeket az állandó változásokkal meg tudjunk küzdeni, ahhoz nagyon fontos, hogy egy összetartó csapat legyen. Ugye azt szokták mondani, hogy a motiváció az egy érzet, amely arról szól, hogy van valami célom, amit én el akarok érni. Na most ezt a célt kell valahogy közösen meghatározni, ebben vagyok én ma már egészen biztos, hogy közösen kell végig gondoljuk a kollégáinkmal időről időre, hogy mik is a céljaink. A céljainkat nyilván meghatározzák azok a szabályozások, amelyek oly sokat változnak körülöttünk, és hogy ebben kell közösen végig gondolnunk azt, hogy mit is akarunk csinálni, és amikor együtt meg tudjuk határozni a feladatainkat, a céljainkat, akkor az is egy nagyon fontos dolog, hogy közösen határozzuk meg azt, hogy ebben ki mit vállal.
Tudsz egy személyes példát, vagy egy konkrét példát erre, az egyik utolsó ilyen nagy változásra, amiként reagáltatok?
Most nem akarok belemenni a GVR-be, mert bár arról is beszélhetnék, ez ugye az informatikai rendszer, ami most a mi dokumentációs kötelezettségeinket egy informatikai rendszerben teljesítjük, és ennek megtanulásának a folyamatában vagyunk. Nyilván a változásokat különböző módon élik meg a munkavállalók. Van egy kollégánk, aki rettenetesen várta, hogy el fog indulni ez az elektronikus felület, és ezen lehet dolgozni, és itt csodákat tud majd alkotni, és valami olyan rendszerben betereli a dokumentációt, ami számára sokkal átláthatóbbá, sokkal könnyebbé teszi a feladatát. Valóban ez is az egyik célja ennek a rendszernek a megalkotásának. De hát amikor elindult, akkor rengeteg bakival kezdődött ez a folyamat, és hát nem, hogy egyszerűsítette volna a mindennapokat, hanem nehezítette. Mégis ő az, aki a mai napig is a kollégák számára segítséget tud nyújtani. Nagyon sok küzdelme volt, hogy megtanulja, hogy ezeken a hibákon át tudjon lépni. Voltak mélypontjai, amikor ő is úgy érezte, hogy na ez az, amit én nem fogok csinálni, nem ezt vár. De ugyanakkor meg nagyon jól megoldja ezeket a nehézségeket, és nagyon jól tudja segíteni a kollégáit. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha van egy olyan ember egy csapatban, aki valamiben valamit gyorsan, könnyen megtanul, és ő ezt a közvélekedéssel ellene menve mégiscsak magára veszi ezt a feladatot, akkor ő húzóerőként tudhatni, és én azt gondolom, hogy ő ilyen szempontból nagyon sokat segít a csapatnak. Tehát erre gondolok, ugyanez volt, amikor az óvodai iskolai szociális segítés bevezették nálunk, bármint hogy a központokban, és fölállt egy csapat, és ott is megtaláltuk, meg lett az az ember, aki a csapatot vezetni tudta, aki tudja, aki húzza, akitől elfogadják a véleményt, és közösen ötletelve azt gondolom, hogy nagyon jó irányban haladnak. Tehát, hogy amitről Gellért is beszélt, ez mindig nagyon lényeges szakmai vezetőnek, intézményvezetőnek megtalálni azokat a szakember kollégákat, akik segítik ezt az előre lépést, hiszen minden nap valamilyen szinten előre kell lépni egy intézménynek. Mindig újabb és újabb kihívások vannak, újabb problémák. Olyan eset, amivel még nem találkoztunk. De én azt gondolom, hogy minden csapatban akadnak olyan szakemberek, akik ezeket a helyzeteket jól oldják meg, és ez a kollégáknak segítséget jelent.
A jó csapatkapitányok megválasztása viszont általában az intézményvezetőnek a feladata, és az intézményvezető személyisége lehet a legjobb példa arra, hogy a többi munkatárs motivált legyen. Az elmúlt 40 sok év ugye azért azt bizonyítja, hogy alkalmas vagy erre a pályára. Te honnan töltek ezzel, honnan gyűjtöd az erőt?
Hát nem készültem arra, hogy magam ezt így végig gondoljam. Azt hiszem, hogy írtó nagy szerencsém volt az életem során, hogy mindig voltak olyan vezetőim, akik láttak bennem valami motiváltságot nyilván, és valami kreativitást is, és mindig újabb és újabb feladatokat adtak. Ugye azt szokták mondani, hogy az ember, vagy volt egy idő, mikor erről beszéltünk, hogy 7 évente újulunk meg, és hogyha végig visszatekerem az időkerekét, akkor azt látom, hogy zömében 7 évente újabb és újabb pozíciók, újabb feladatok elé állítottam, és kihívások elé kerültem, és ezek engem mindig motiválnak. Tehát engem sarkal mindig az, amikor újabb feladat van, a megoldandó feladat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a legnagyobb motiváció a számomra, vagy ez volt az, ami engem itt tartott és hajtott. Ez egy nagyon színes szakma, nagyon sok kérdéssel, szakmai kérdéssel, ami mindig lehet tovább lépni, és mindig lehet arra gondolni, hogy lehet ezt jobban is csinálni, és hogy egy olyan szakmai egység tudjon kialakulni, amire azt lehet mondani, hogy ez a szociális terület, ez egy olyan munkatársi közeg, amelyben jó dolgozni.
Óhatatlan, hogy a 7 éves ciklusokat párhuzamosan kísérje a hullámvölgy és a csúcsállapot is. Mikor lent vagy, amikor lentre kerültél, akkor hogyan sikerült kimászni a gödörből?
Én azt gondolom, hogy a bizonyára nagyon fontos az, hogy az embernek milyen családi háttere van. Az én párom, akivel most már 37. éve élünk együtt, ő mindenben mindig támogatott. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a vezetőknek sajnos nem nagyon akad szupervízióra lehetőségük, de nekem a legjobb szupervízorom a társam, aki külsősként és művészemberként teljesen más világban élve egy olyan külső kontroll tud jelenteni a számomra, amelyben meg tudom rázni magam, és másként is rá tudok tekinteni arra, ami velem történik a mindennapokban. Tehát én azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor belevonódunk, akár úgy, hogy mélyre süllyedünk, akár úgy, hogy borzalmasan lelkesek vagyunk valamitől, és nem értjük, hogy miért nem mennek a dolgok úgy, ahogy mi ezt elképzeljük, akkor legyen valaki, aki visszazökkent abba a realitásba, amit kívülről látva egészen mást mutat, ugye kép mindig. Biztos vagyok benne, hogy ez az, ami számomra mindenkor segítség volt. Ma meg már a 28 éves gyerekem ugyanúgy kívülről nagyon sok mindenre rá tud mutatni, ami a mindennapjaimban történik. Szokták azt mondani, hogy nem szabad hazavinni a problémákat. Hát mi valahogy úgy élünk, hogy azt gondoljuk, hogy a problémák, ha kívül vannak, akkor is mindenkit érintenek, tehát ennél fogva fontos megbeszélni, hogy mik a napi küzdelmeink.
Az iménti percekben Papp Krisztinát hallottátok, a második kerületi Családi és Gyermek Jóléti Központ intézményvezetőjét, korábban pedig Gici Gellérttel beszélgettem, a Baptista Integrációs Központ vezetője volt a podcastunk második adásának vendége. Köszönjük szépen, sziasztok!
Köszönöm szépen!